Testvéreim, most Isten igéjét hallgassuk meg. Olvasom Jézusnak a hegyi beszédben elmondott újabb boldog mondását, amit tanulmányozunk ezúttal. Ez a Máté írása szerint való evangélium 5. fejezetének a 9. verse. Ezt hallgassuk most meg. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Ez Istenek igéje. Foglaljon helyet a gyülekezet. Fontos a békesség? Fontos, hogy békességet tapasztaljunk, békében éljünk. Néha visszaszoktam kérdezni embereknek, amikor jó reformátusul köszönünk, ugye, hogy áldás, békesség, hogy van-e? És figyelem azt, hogy van, amikor meglepődik ezen az ember, hogy van-e. Hát olyan természetesnek vesszük, ugye, hogy jót kívánunk, egyébként ez igei, nagyon helyes, hogy így köszönünk. Csak végig gondoljuk-e ezt az egészet, hogy mit jelent ez, hogy áldás és békesség. Hogy mi is a békesség, és mit is jelent az, hogy Jézus azokat mondja boldognak, ugye, akikről olvassuk, hogy békét teremtenek, így is lehetne fordítani itt ezt a szót, hogy békességtevő, munkáló, aki tesz azért, hogy békesség legyen, megszerzi a békességet, békességszerzők, így is fordítják, vagy békességre igyekvők. Hogy miért boldogok, ugye, arról fogunk ma beszélni. Először is nagyon-nagyon fontos tisztázni, hogy mi a békesség. Szeretném azt mondani, hogy az a békesség, amiről itt Jézus beszél, nem a háború hiánya, vagy a háborúság hiánya. Mert mi mindig ezzel szoktuk ugye összehasonlítani, szoktuk mondani, hogy a boldog békeidők. És akkor olyan időszakokra gondolunk, amikor társadalmi szempontból béke van, ugye nem támad nemzet nemzet ellen, ország ország ellen. Egyébként nagyon megdöbbentő, valaki kiszámolta, hogy amióta ugye nyomon tudjuk kísérni, hogy az ember mit tett a történelemben, akkor csupán 200 év összeadva az az időszak, amikor nem volt háború a világon. Iszonyú. Egy filmet láttam, egy nagyon-nagyon megrázó filmet arról, hogy hogyan élnek az emberek egy kis faluban, napokkal azelőtt, mielőtt kitör az első világháború, ugye a nagy világégés, akkor még úgy hívták, hogy a nagy háború. És arról szól ez a film, és nagyon-nagyon megrázó, hogy az igazi háborúk már régóta ott voltak a családokban, a kapcsolatokban, mielőtt kitört volna ugye a nagy háború. Isten igéje mondja, Jakab levelében olvassuk a következőket, egy kérdés, honnan vannak harcok és viszályok közöttetek? És meg is válaszolja ezt a kérdést, nem a tagjaitokban dúló, önző kívánságok okozzák ezeket? Tehát testvérek, vannak igenis harcok, viszályok közöttünk bennünk, és ez azért van, mert az ember a bűneset óta önző. Az Ószövetségben van egy ilyen fogalom, hogy shalom. Biztos hallottuk már, hogy a zsidó testvéreink így szoktak köszönni. Hát ez a békesség, de egy sokkal tágabb jelentése van ennek a szónak, és azért fontos erről beszélni, mert Mert sokkal jobban értelmezi magát a békesség fogalmát, ugye ez a szó, hogy shalom. Ez jelent testi egészséget, egyébként nagyon szeretem a magyar nyelvet is, mert benne van, ugye, hogy egészség. Mikor valaki például szokta mondani, hogy csak egészség legyen, ugye jó magyar szokás szerint, akkor mindig hozzáteszem, hogy ezt lelkileg is értse. Ugye benne van a szóban, hogy egészség. Egész emberként legyek egészséges. Tehát ebben a szóban benne van, hogy testi egészség, jólét, bőség, biztonság, csendesség, nyugalom, az áldás ajándéka ez a shalom. De az is nagyon-nagyon fontos, hogy ez csak Isten képes megadni a shalomot. Ember képtelen megteremteni a shalomot. Ez Isten ajándéka, a béke. Ha megnézzük az Új Szövetséget, ugye mivel kezdődik az evangélium? Jézus Krisztus földre jövetele? Ugye mit mondanak az angyalok? Békesség e földön, és jókedv az embereknek. Valamit tudnak ezek az angyalok, nem, hogy ezzel hírelték Jézus megszületését. De nagyon érdekes, hogy Jézus feltámadásakor is, ugye, ha János szerint olvassuk, most éppen János szerint olvassuk ugye a napi lebontásba az igét, mit mond Jézus a tanítványoknak, amikor a zárt ajtókon átmegy? Hogyan köszönti őket? Békesség nektek! És ebből azt látjuk, hogy hát éppen az egyik legnagyobb szükségére mutat rá Jézus köszöntése is, hogy minden van ott, csak éppen békesség nincs a tanítványokban, nem? És akár Jézus eljövetelekor is ebbe a világba, tehát a békességre van szükség, hogy helyreálljon az ember, ahogy egyébként mélyen megfogalmazza Adi a költő, amikor azt ír az egyik versében, ugye, hogy minden egész eltörött. Ez a bűneset, hogy minden egész eltörött, és az Isten visszahozza Jézusban, visszaadja az embernek a békét. Ugye, amivel köszöntöttem az az ige a gyülekezetet, hogy az én békességemet adom nektek, de hozzáteszi Jézus azt is, hogy de nem úgy adom, ahogy a világ adja. Miért? Hogy adja a világ a békességet? Hát úgy, hogy a békesség sokszor csak fegyverszünet. Most abba hagyjuk a vitát, most éppen viselkedni kell, mert vendégek jöttek, vagy nem tudom én, szóval értjük, ugye? Jó arcot kell vágni, úgy kell tűnni, hogy béke van. Még az se kizárt, hogy ugye nyugtatót kell bevegyek hozzá, hogy ez a nyugodtságom meglegyen, vagy rátöltök, hogy úgy tűnjön, hogy béke van, nyugalom. De milyen békesség ez, testvérek? Értjük? Na erről beszél Jézus, ahogy a világ adja. Ahogy te akarod megnyugtatni önmagad, vagy a másik embert. Értjük? Jézus nem így adja. Jézus valóban adja. Hát, ha megnézzük a lélek gyümölcsei között, ugye Galata levél, 5. fejezete, akkor a 3. a sorban. Szeretet, öröm, békesség. Nagy hiányunk, testvérek, a békesség, és Isten ezt tudja. Olyan megdöbbentő az a mondat a Jeremiás próféta könyvében, rosszul írtam a jegyzetben a 6. rész, nem 11., hanem 14. verse, hogy a hamis proféták, miközben az ország teljesen lemondott Istenről, és hamis a kultusz, hamis az Isten tisztelet, minden hamis, ugye azt mondja Isten a prófétán keresztül, hogy a hamis proféták népem roblását azzal gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség, de nincs békesség. Testvérek, a békesség munkálása azzal kezdődik, hogy te felvállalod az életedben, hogy nincs békesség. Ne tégy úgy, minthogyha békesség lenne, ugye a világ szerint, ahogy hallottuk az előbb. Isten kapcsolatra teremtette az embert, nem? Istennel a teremtővel és a másik emberre. Kapcsolatokra lettünk teremtve. Ez ne legyen vitás, testvérek. Ez fehéren, feketén így van. Isten a kapcsolatot teremtett, és a békesség ugye a kapcsolatokban kell megmutatkozni, és most felsorolok három ilyen kapcsolatot, amiben meg kell nyilvánuljon a békesség. Az első, békesség Istennel. Hallottam egyszer egy beszélgetést, azt mondja az egyik ember a másiknak, te, békülj meg az Istennel. Azt mondja a másik, nem vagyunk haragban, egy kis szünet, de igaz, beszélő viszonyban sem. Te beszélő viszonyban vagy az Istennel? Mert a békesség egyik nagyon-nagyon fontos jele annak, hogyha beszélő viszonyban vagy az Istennel. Vagy mosolyszünet van, ugye van? Mióta tart ez a mosolyszünet, ugye, ha van az Isten felé? Mert tudjátok, az a csodálatos, hogy az evangélium az, hogy az Isten meg akar békülni veled, ember. Engem mindig megdöbbent, hogy miközben mi csaptuk rá Istenre az ajtót ott az édenkertben. Nem mi távolodtunk el, nem mi hagytuk el az Isten, nem mi kezdtünk el bujkálni. Nem mi kezdtünk el zavartan viselkedni? Ott le van írva. Aközben mégis az Isten munkálkodik azért, hogy újra békességünk legyen, hogy vele kibéküljünk. Isten vágya a megbékélés, testvérek, ezt látjuk folyamatosan a Szentírásban, már attól kezdve, hogy megtörtént a bűneset, Isten ezen munkálkodik. Hogyan jön az Isten felénk? Hát nem atom töltette el. Ugye mi a világbékét, hogy munkáljuk? Atom töltetekkel. De az Isten nem atom töltettel jön, hanem szeliden, alázattal jön. Most valamelyik nap megdöbbentett ezen, hogy az Isten egy lábmosó Isten. Jézus. Lenyúl az ember piszkához. És itt már előre vetíti János is, ugye, hogy mindvégig szerette az övéit, és ő tudván, hogy a halálba megy, úgy vezeti fel ezt a lábmosás történetét, Isten odáig megy, csak azért, hogy megbéküljön velünk, testvérek. De hát a próféta is megmondta, megírta Ézsaiás, ugye olvassuk Ézsaiás 53, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Tehát ki fizette az árát ennek a békességnek? És olvasták ugye a hölgyek az Úr asztalát, hogy megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által. Sőt, egy ilyen megdöbbentő mondat van az igében, hogy bűnné lett értünk Jézus. Megfizette az árát. Odaállt az ítélet elé, testvérek. Nem történt más, mint hogy az Isten igazságos, haragvó ítélete elé a bűn miatt odaállt. Hogy megbéküljünk. Hogy legyenek feltételei a békének. Hogy neked feltétel nélkül adhasson békét. Értitek, testvérek? Az Isten nem tesz egyebet Jézusban, mint hogy a béke jobbját nyújtja. Elfogadtad már? Ez egy nagyon komoly kérdés, testvérek. Ez maga az evangélium, hogy Isten nyújtja a béke jobbját. Ő hajlandó megbékélni. Tudjátok, az életünk úgy telik el, hogy Isten folyamatosan nyújtja, folyamatosan jelzi, hogy itt vagyok. Gyere, békülj meg már velem. Hát mit vagy büszke önmagadra? Testvérek, a bűnök bűne az, amikor az ember büszke. Arra, hogy ő kicsoda, és képtelen ahhoz, hogy megalázkodjon az Isten előtt, hogy elismerje, hogy igen, szüksége van arra, hogy megbékéljek vele. Elfogadtad az Isten béke jobbját. Itt kezdődik, testvérek, a békesség. És ez a békesség, ez a minden a békességről, hogy az Istennel megbékéltél-e. Te milyen kapcsolatban vagy vele? Beszélő viszonyban vagy vele? Ugye? Ez nagyon fontos dolog. Második kapcsolati terület az önmagammal való megbékélés. Igen, az önmagammal való kapcsolatban nagyon fontos dolog, hogy ezt a kérdést körbejárjuk, hogy meg vagyok-e én békülve önmagammal. Sokszor, testvérek, rengeteg belső harca van az embernek azért, mert nem tud megbékélni a származásával, a külsejével, azzal a lelkülettel, amit tapasztal önmagában, anyagi helyzetével, egészségi állapotával. Sokan szenvednek, testvérek, attól, hogy szeretetlenséget tapasztalnak, és egyszerűen nem tudnak magukkal megbékélni. Fiatalok, meg vagytok békélve önmagatokkal? Főleg kamaszkorban, de nem csak. Nagyon sokszor probléma, hogy nézek ki, milyen az alakom, mert valahol diktálnak valami mást. Ugye van egy trend, hogy kéne kinézni, milyennek kellene lenni, milyen legyen az anyagi helyzetem, és akkor ugye szembesülök azzal, hogy nem tudok megfelelni ennek a mércének. Figyeljétek meg, az elvárások világában élünk. És alul maradunk, és állandó békétlenséget szül önmagunkkal szemben, hogy nem tudunk megfelelni ezeknek a mércéknek. Tudjátok, lelki gondozói beszélgetésekben mennyiszer hangzik el ez a kérdés, hogy ugyan kinek vagyok én fontos? Ki szeret engem igazán? Fontos vagyok-e valakinek igazán? A pszichológia tudománya egy nagyon érdekes dologra mutat rá, hogy van egy olyan, hogy önmagamat úgy is láthatom, úgy is értékelhetem, hogy értékel engem a másik. És most szeretném ezt alkalmazni arra, úgy hívják, hogy a tükrözött én. Tehát úgy látom magamat, ahogy a másik visszajelzi. Ugye ettől van a sok szenvedés. Világos. Mert egymást, ugye, egymásnak rossz dolgokat jelzünk vissza, hogy te csúnya vagy, te tehetségtelen vagy, te nem tudsz megfelelni ennek, annak, stb. De jó lenne ezt alkalmazni arra, hogy hogyan lát engem Isten? És testvérek, ezt állítom csak azért, mert én magamon tapasztalom, hogy ha valami gyógyít engem, és valami békességet okoz a szívemben, az, hogy én felfedezem azt, hogy Isten hogyan lát engem. Hogyan lát engem az Isten? Hát például áldásvételkor nem szoktunk egy ilyen igét hallani, hogy újjongva örül neked. Zofóniás könyve, 3. fejezet, 17. vers. Újjongva örül neked az Isten. Te el tudod képzelni, hogy az Isten annyira fontosnak tart, értékesnek tart téged? Nem aranyon, nem ezüstön, hanem az ő drága vérén váltattunk meg. Ennyire fontos vagy az Istennek. Olyan jó lenne, hogyha a tükrözött énem ez lenne, hogy mit mond az Isten. A legfontosabb vélemény, nem? Nem a divattrendek, divatlapok, a szomszéd, a munkatárs, a mit tudom én ki, aki állandóan rosszat tükröz vissza rólam, hanem az Isten, a mindenható Isten, a szabadító Isten. Testvérek, nézzetek ebbe a tükörbe, a Bibliába bele, és meg fogjátok tapasztalni, hogy ez gyógyít, ez békességet hoz önmagatokban, amit az Isten mond rólatok véleményként. Fontosak vagytok, testvérek. Fontosabbak, mint gondolnátok. És az Isten fontosabbnak tart most ebben a pillanatban, mint ahogy gondolnám, még a legtitkosabb álmaimban is. Ez az evangélium, testvérek, hogy értékesek vagyunk. Az Isten mindent megtett azért, hogy utánunk jöhessen Krisztusban. Én állítom, hogy ez engem nagyon sokszor gyógyít. A legmélyebb válságokban is erre tudok gondolni, hogy mi az Isten véleménye. És ez nagyon helyre tesz. Nagyon fontos arról is beszélni, hogy a másik emberrel való kapcsolatomban mit jelent a békesség. Azt mondja az ige, ugye Pál apostol, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békesség. Tehát figyeljük meg, nem, Isten nem azt fogja számon kérni, hogy hogy mindenáron. Amennyire rajtatok áll, ami a te oldalad, ami a te részed, a te reszortod, a te porciód, na abban légy békességszerző. Én azt látom, hogy ami a békességet illeti, egy-egy közösségen belül, legyen az család, munkahely, legyen az a gyülekezet, nagyon sokszor beviszünk békétlenségeket, vagy békességet. Vagy megmérgezzük a levegőt, ahogy szokták mondani, hogyha én békétlen vagyok, ugye feldúlt, nem vagyok békében Istennel, önmagammal, akkor beviszek valami mérget abba a közösségbe, nem? De lehet ennek a fordítottja is, hogy az Isten békességét viszem be. Nem tudom, hogy volt ebben megtapasztalásotok, hogy bementetek egy házba, beszélgettetek ott az ott lakókkal, és éreztétek, hogy itt béke van. Itt béke van. Lehet, hogy gyerekzaj volt, meg nem tudom én mi, de éreztétek, hogy itt van valami. De ennek az ellenkezőjét is ugye talán. Mit jelent tehát a békesség szerzés? Hát legtöbbször arra gondolunk, hogy a békesség szerzésben, hogy odaállni két vitatkozó fél közé, és azt mondani, hogy na, béküljetek meg. Hát ezt is jelenti, de ez a könnyebb. Két verekedő gyereket szétszedni, nem? Hogy na, ne civakodjatok egymással. Ez is nagyon jó, de itt többről beszél az ige. Itt arról beszél, hogy legyél békesség szerző azokban a háborúkban, harcokban, ami két ember között zajlik sokszor. Testvér, testvér, férj, feleség, szülő, gyermek, magyar ember, magyar ember, vidiszurkoló, vidiszurkoló, lelkipásztor, lelkipásztor között, gyülekezeti tag között. Hát nem a Bushmannal kell megbékülnünk, testvérek. Ezekben a kapcsolatokban, értitek? Azt mondja ez a, biztos sokan ismerik, hogy hallottak róla ez a szerzetes nő, aki egy szerzetes rendet alapított Indiában, Kalkuttai Teréz, egy albán hölgy, albániai származás, azt mondja, hogyan segíthetnénk elő a világ békét? Hát úgy, hogy menjünk haza és szeressük a családunkat. Na, ez a világ béke, testvérek. Ha ezt megtesszük, hogy szeretjük azokat, akik ugye ránk vannak bízva, és velük békességben élünk. A bencés szerzetesek között van egy nagyon érdekes jó szokás, olvastam valahol, hogy amikor, hát van egy kis összezördülés ugye szerzetes és szerzetes között, mert ugye ott egy közösségben élnek, és úgy érzik, hogy elkezd a harag a másik iránt gyűlni, akkor hát van egy ilyen közös gyülekezeti termük, ugye oratórium, ahol imádkozni járnak, az Isten jelenlétében lenni, mondjuk olyan, mint nekünk a templom, és akkor ott annak az oratóriumnak a közepén egy tövis koszorú van leengedve. Ugye Jézus szenvedésére utal. És az a gyakorlat, hogy amikor haragos és haragos ugye megjelenik ott, akkor a tövis koszorún keresztül próbálja a másikat látni, akire haragszik. Jézus sebein keresztül. És tudod, akkor arra gondolsz, hogy hát mit ér az én haragom, mi értelme van ennek, hogyha Jézus ugye megszenvedett azért ott a Golgotai kereszten, hogy békességünk legyen az Istennel. És ugye el tudja engedni ilyenkor az ember a békétlenségét, mert valaki kifizette az árát ennek. Ó, de jó lenne így nézni egymásra, nem? Jézus sebein keresztül. Próbáljuk ezt gyakorolni, testvérek. Itt a gyülekezetben és a kapcsolatok megélésében, hogy Jézus sebein keresztül látni a másik embert. És ez nem egy olcsó, hogy na, béküljünk meg, azt tudjuk, hogy ez nem fog sokáig tartani, hanem ennek nagyon drága ára van, mert ezt megfizette valaki. És végül az az ígéret, hogy ugye azért boldogok, akik békességet szereznek, vagy békességet teremtenek, mert Isten fiainak neveztetnek. Nyugodtan gondoljuk oda, hogy Isten leányainak is, csak ugye abban az időben azért fogalmazott így Jézus, a Biblia, mert egy olyan jogviszony állt fenn apa és a fia között, hogy a fiú bármikor képviselhette az apját. Jogos képviselője volt az apjának a fiú. A keresztény képviseli az atyát a világban. Amikor rád néz valaki, úgy kell rád nézni, hogy ez a mennyei atyának a követe, de hát nem megvan írva, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ez a teremtett világ, amely meg van rontva, békétlenségben, kiengesztelődés nélkül él, vergődik, várja az Isten fiainak a megjelenését, vár rád, hogy békességet hozzál egy közösségbe, ahol élsz. Tudjátok, ez milyen nagy dolog, hogy az Isten fiainak neveztetnek, hogyha így vagyunk jelen a világban, ugye Isten nevez annak. Hadd fejezzem be egy nagyon mély személyes élménnyel, amiben megtapasztaltam a Krisztus jelenlétét és békességét. Amikor segédlelkész voltam, egy nagyvároshoz tartozó, nagyon pici szórványában elkezdtünk Isten tiszteletet tartani háznál, és hát olyan 4-5 család gyűlt össze mindig. Egy család felajánlotta a nappaliát azért, hogy ott tarthassuk az Isten tiszteletet, és egy ünnep volt éppen, már nem tudom, valamelyik sátoros ünnep, húsvét vagy pünkös talán, és úrvacsoráztunk az igehirdetést követően. És egy adott ponton arra figyeltem fel, hogy mindenki nagyon-nagyon sír. Persze azt gondoltam lelkészként, hogy igen, meghatotta őket az úrvacsora, netán a prédikációm, ugye, ilyen nagyszerűen prédikáltam. És vége volt az alkalomnak, és mindig az volt a szokás, hogy egy kicsit leültünk, beszélgettünk, még egy kis sütemény is előkerült, és egyszer csak a házi asszony azt mondja, hogy tisztetes úr. Hát tudja, mi történt most itt az úrvacsora vétel alatt? És mondom, hogy nem, csak azt láttam, hogy sírnak. Szóval, tisztetes úr, hát itt volt valóban volt egy idős ember, egy apa, meg az ő felnőtt fia, és most békültek ki. Hát jó, hát láttam én már ilyet máskor is. Na de azt mondja erre a házigazda, tisztetes úr, hát jó pár éve egymás szemébe se néznek, mert elmondta a nagyon szörnyű tragédiát, hogy a kisebb, a fia ennek az embernek, ennek az apának, hát pár évvel ezelőtt leszúrta az apját. És nem halt meg, túlélte ezt a szörnyű indulatot, ugye indulatból fakadó gyilkosságot, nem halt meg, leülte azt a pár év börtönt is, de hát szóba nem álltak egymással. És most élték át azt, hogy Krisztus jelenlétében megbocsátanak egymásnak. Testvérek, ott lehetett átélni, érezni, hogy igen, Krisztus ezt teszi. Egyszerű emberek, akik megértették, hogy Krisztus jelenléte a békesség, a megbékélés, a kihengesztelődés. Olyan jó lenne, hogyha ezt a Krisztust odaengednénk a kapcsolatainkba. Odaengednénk az én képünkbe, ugye, ami miatt sokszor zaklatottak vagyunk. És odaengednénk egyáltalán, mert ő kiengesztelődést akar, megbékéltetést akar önmagával. Fogadjuk ezt el, testvérek, és legyünk békességszerzők, hogy boldogok lehessünk a Jézus tanítása szerint. Amen. 274. énekünket énekeljük, mind a 4 versszakát. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti.